Nagyon örülök, hogy a tudomány ünnepe ezévi rendezvényei sorába, témájába bekerült a klímaváltozás, mert meggyőződésem, hogy az elkövetkezendő évtizedek egyik legfontosabb témája, akár olyan szempontból, hogy hogyan kerülhetjük el, hogyan csökkenthetjük a klímaváltozás hatását, akár olyan szempontból, hogy tudjuk-e visszafogni a kibocsátást, üvegházhatású gáz mennyiségének fokozódását, akár pedig olyan szempontból, hogy a...
Jó.
Akár pedig olyan szempontból, hogy a szélsőségek milyen módon hatnak majd a különböző mezőgazdasági, illetőleg ipar és egyéb területekre, illetőleg az életünkre. Előadásomat 4 vázlatpont alapján fogom elmondani. Az első, hogy bemutatom, hogy az elmúlt időszakban milyen éghajlatváltozás az, amely már mérhető, ami bekövetkezett, akár globális szinten, akár Európában, akár itt nálunk a Kárpát-medencében. A másik részben a jövőre vonatkozó modellbecslésekkel meghatározott tendenciákat fogom bemutatni. A harmadik részben a szélsőségek gyakoriságát, intenzitását, amplitúdóját próbálom bemutatni. És a legutolsó részben pedig a nagyon aktuális párizsi klímacsúcsról fogok néhány szót szólni, olyan értelemben, hogy mi is volt a célja ennek a klímacsúcsnak, ami most már körülbelül egy éve történt, mi volt az elmúlt évben, ami előrelépés történt ebben a kérdésben, illetőleg hol tartanak az országok a klímaegyezmény ratifikálásában. Akkor először egy kicsit a tényekről, a már bekövetkezett változásokról. Nem meglepő, hogy üvegházhatású gázokról nem most kezdenek beszélni, azoknak a koncentráció növekedéséről nem most kezdenek beszélni. Közel 200 éve, hogy Fourier említette egyik munkájában, hogy az üvegházhatás következtében a talajfelszíni hőmérséklet magasabb, mint nélkülük lenne. Ugyancsak nem sokkal később az angol Tyndall professzor meg is nevezett néhány olyan légköri alkotó elemet, amely hatására ez a melegedés bekövetkezik, amelyek jelentős mértékben elnyelik az infravörös tartományú sugárzást. Azóta már azt is tudjuk, hogy ez a természetes üvegházhatás 33 Celsius fokkal emeli meg a föld közeli, tehát a felszín közeli hőmérsékletet. Jelenleg 15 Celsius fok a globális átlagos felszín közeli hőmérséklet. 33 Celsius fokkal lenne hidegebb, tehát mínusz 18 fok lenne a föld, ha nem lenne az üvegházhatás. Tehát a jelenlegi élővilág, akár az állatokat, akár a növényeket tekintjük, nem lenne a Földön, nem tudna élni a Földön, ha nem lenne üvegházhatás. Mégis akkor mi a probléma? Az a probléma, hogy többlet üvegházhatást teszünk a ipari tevékenységünk révén, mezőgazdasági tevékenységünk révén, a közlekedés révén a légkörbe, és ez többlet melegedést okoz a légkörbe. A 19. század végén Arrhenius saját becslései alapján azt mondta, hogy ha a széndioxid koncentráció megduplázódna, akkor ennek nagyon komoly következményei lennének, nevezetesen a föld felszín közeli hőmérséklete 5-6 Celsius fokkal lenne melegebb. Kérdés, hogy mi történt? Ma hol tartunk a többlet üvegházhatású gázkibocsátásban? A 3 antropogén tevékenységhez kapcsolódó üvegházhatású gáz, a széndioxid, a metán és a dinitrogénoxid, ezeknek mindegyike igen jelentős mértékben megnövekedett a felszín közeli légrétegekben, ezen koncentrációja jelentős mértékben nőtt, 44%-kal a széndioxid, közel 2,5-szeresére nőtt a metán koncentráció, és 21%-kal a dinitrogénoxid. Hogyha itt a jobb oldali alsó ábrát nézzük, akkor egyértelműen látszik, hogy tudunk rekonstruált idősorokat vizsgálni a széndioxid koncentrációra vonatkozóan, nevezetesen úgy, hogy elmúlt 800 ezer év jégfurat mintáiból kinyerjük a széndioxid koncentrációt, és ezen értékekből tudunk egy idősort alkotni. Látható, hogy 300 ppm értéket nem haladta meg az elmúlt 800 ezer év alatt a széndioxid koncentráció. Ma, konkrétan 2016-ban 402 ppm a koncentráció. Itt az ábrán látható, hogy a legoptimistább 21. század végére vonatkozó becslés is meghaladja az Arrhenius által emlegetett széndioxid koncentráció duplázódást. Ugye itt látjuk, hogy 560-570 ppm körüli értékek szerepelnek, és a pessimista jövőre vonatkozó forgatókönyvek szerint lényegesen több mint háromszorosára nő a széndioxid koncentráció a Föld felszín közeli rétegeiben. Tehát azt mondhatjuk, hogy igenis van okunk aggodalomra, mert nagyon jelentős mértékű a már eddig bekövetkezett üvegházhatású gázkoncentráció növekedés, és a jövőre vonatkozóan még sötétebb képet látunk. Mi történt a hőmérséklettel? Mutatható-e, ki tudunk-e mutatni szignifikáns növekedést a Föld felszíni globális hőmérsékletben? A válasz igen. Közel 1 Celsius fokkal emelkedett a globális felszín közeli hőmérséklet az elmúlt 100-150 év során, és hogyha nem a teljes felszínt nézzük, hanem csak a kontinentális területek, a szárazföldi területeket nézzük, akkor itt a melegedés mértéke 1,3 Celsius fok. Hogyha a Kárpát-medence, ugye itt kijelöltem, hogy körülbelül hova esik a Kárpát-medence, ennek a már bekövetkezett melegedését nézzük, az 1-1,25 Celsius fok között van. Klímaszkeptikusok nagyon gyakran említik, hogy lényegében van melegedés, de ennek hátterében nem az üvegházhatású gázok koncentráció növekedése áll, hanem a városi hősziget hatás, ugye egyre több a nagyváros és egyre több helyen ez jelen van, illetőleg a földhasználat változás. Mérési eredmények, mérési idősorok alapján egyértelműen bebizonyosodott, hogy ez a két hatás egyöntetűen, összességében nem éri el a 10%-át a eddig bekövetkezett melegedésnek. Hogyha egy idősort nézünk a globális melegedésre vonatkozóan, a földi átlaghőmérsékletek átlagtól vett eltérése, tehát a 20. századi átlagtól vett eltéréseit megjelenítjük idősor formájában, akkor egyértelműen látszik az elmúlt időszaknak a melegedő tendenciája, valamint az is látszik, hogy a rendszeres mérések, műszeres mérések kezdete óta a 10 legmelegebb, legforróbb év 1998 után, tehát a 2000-es évek elején történt zömében. Hogyha a jövőbe kezdünk tekinteni, akkor nyugodtan megállapíthatjuk, hogy van eszközünk a jövőbe tekintésre, tehát a klíma jövőbeni alakulását modellek segítségével, globális és regionális modellek segítségével tudjuk követni, tudunk előrejelzéseket adni a jövőre vonatkozóan. Többféle közelítés is létezik erre. Közelíthetjük úgy, hogy ha a globális mértékű melegedés eléri az 1 Celsius fokot, akkor milyen lesz a Földön a melegedésnek a területi eloszlása? Hol lesznek nagyobb, gyorsabban melegedő, hol lesznek lassúbban melegedő régiók? És az 1 Celsius fokos melegedéshez milyen csapadékváltozás kapcsolódik? Ezt látjuk meg, ennek a globális eloszlását ezen a két térképen. Egyértelműen látszik a nagyon erős melegedési tendencia a sarkvidéki területeken, különösen az északi sarkvidék területein. Ugyancsak jól látszik, hogy a szárazföldi területek melegedése lényegesen nagyobb, mint a óceáni területeké. A csapadékváltozás tekintetében pedig azt mondhatjuk, hogy a trópusi óceáni területeken és a poláris területeken egyértelmű csapadék növekedés, tehát a kékes színárnyalatok jelentik a csapadék növekedést. A csapadék mennyiség csökkenése pedig a barnás színárnyalatokat jeleníti meg. Itt számunkra a legfontosabb, a nagyon jelentős mértékű csapadék csökkenés a Földközi-tenger régiójában, térségében. A modellek természetesen bizonytalansággal rendelkeznek. Tudunk, egyre pontosabb, egyre jobb világmodellek léteznek. Van hibájuk, fontos célunk, hogy számszerűsítsük a modellek hibáját. De a legnagyobb bizonytalanság nem is a modellekből ered, hanem abból, hogy a társadalmi, gazdasági jövőt nem ismerjük jól, nem ismerjük pontosan, nem tudjuk hány ember fog élni a Földön 20-50-100 év múlva, nem tudjuk, hogy az ipari ágazatok, az energetika milyen irányba veszi útját, nem tudjuk, hogy milyen lesz a megújuló energiaforrások és a fosszilis tüzelőanyagok felhasználásának az aránya, mennyisége. Ugye ezek nagyon jelentős bizonytalanságot visznek a klimatológiai jövőképünkbe. Ennek megfelelően különböző forgatókönyvek szerint dolgozunk. Azt mondjuk, hogy abban az esetben, hogyha optimistán állunk hozzá, és úgy gondoljuk, hogy igen, jelentős mértékben csökkenni fog a kibocsátás, igen, jelentős mértékben a vezető országok, iparilag elmaradt országok is visszafogják kibocsátásukat, és főleg a megújuló energiaforrásokra koncentrálnak. Ennek megfelelően optimistább közelítéseket, optimistább úgynevezett forgatókönyveket definiálunk, illetőleg pessimistát is, hogyha minden ugyanúgy megy tovább, ahogy eddig történt, akkor pessimista képek jelennek meg. Itt az ábra nagyon jól mutatja, hogyha a teljes antropogén kibocsátást gigatonna szénben, vagy ugye egy más skálát alkalmazva gigatonna széndioxidban nézzük, ennek megfelelően ugye egész más kibocsátásig jutunk el, attól függően, hogy optimista vagy pessimista forgatókönyvben gondolkodunk. És hozzá, ide, hozzá van rendelve a melegedés mértéke, a egyes forgatókönyvekhez tartozó globális melegedés mértéke. Látható, hogy negatív tartományban egyetlen egy becslés sem mozog, mindegyik lényegében 2,5 és mondjuk 4,5 Celsius fok közötti globális melegedési értékeket mutat. Mindegyik messze a 2 Celsius fokos úgynevezett visszafordíthatatlansági küszöbérték fölött van. Az a tudományos konszenzus, hogy 2 Celsius fok az a hőmérséklet, a globális melegedésnek az a mértéke, ameddig még, hogyha sikerülne alatta maradni, akkor rekonstruálódik, rehabilitálódik, visszafordíthatók a fizikai folyamatai a földi légkörnek. Abban az esetben, hogy a 2 fok fölé megy, akkor nagy valószínűséggel ezek a folyamatok már visszafordíthatatlanná válnak. Erre az ábrára még vissza fogok térni a későbbiek során. És akkor nézzük, hogy hogyan néz ki egy optimista forgatókönyv és egy pessimista forgatókönyv a hőmérséklet tekintetében a század végén, és Európára vonatkoztatva a század közepén, illetőleg a század végén. Egyértelműen látszik a jelentős mértékű többlet melegedés a század végére vonatkozóan. Itt ugye látjuk, hogy a század végére a sarkvidéki területeken a melegedés elérheti a 8, 10, 11 vagy annál nagyobb Celsius fok értékeket, ugye drámai. És hát itt is nagyon jól látszik, hogy a óceáni területek sokkal kevésbé melegednek, mint a szárazföldi területek. Európára vonatkozóan pedig azt mondhatjuk, hogy ugye az optimista forgatókönyvek nyilván kisebb mértékű melegedést, a pessimista nagyobb mértékű melegedést mutatnak, illetőleg egy zonalitás is megfigyelhető, tehát dél-nyugatról észak-kelet irányba haladva a melegedés mértéke egyre növekszik. hogyha a Kárpát-medencére, Magyarországra fókuszálunk, és az éves, illetőleg az évszakos hőmérsékleti becsléseket, modellbecsléseket nézzük méghozzá, nem is egyetlen egy modell alapján, hanem pont a bizonytalanság csökkentése érdekében közel egy tucat modell alapján, akkor jól lehet látni, hogy jól elkülönülnek a század, tehát a közeljövőre vonatkozó becslések, ezek a sárga színű becslések, az 2021-2050, és a távolabbi jövő, az a 20. század, 21. század végére vonatkozó melegedés mértéke, és látható, hogy az évszakos becslések nyári időszakra mutatják a legnagyobb melegedést. Tehát azt mondhatjuk, hogy a nyári melegedés a legnagyobb, és akár az ország térségében ez 3-4 Celsius fokot is meghaladhat. Hogyha nem éves, évszakos becsléseket nézünk a jövőre vonatkozóan, hanem a napi középhőmérsékletek, tehát egy kisebb időskálán nézzük, várható mértékét nézzük, és mondjuk egy januári becslés sorozatot összehasonlítunk egy júliusival, akkor is nagyon jól látszik, hogy a téli melegedés mértéke lényegesen kisebb, mint a nyári melegedés mértéke. Különösen, hogyha megnézzük, ugye ez eloszlás függvények eltolódása, ami itt megjelenik, és különösen, ha megnézzük a 30 Celsius fokot meghaladó napi középhőmérsékletek gyakoriságait, akkor látszik, hogy ez az, ami drámaian megnövekszik. Tehát most azért ugye érezzük, szervezetünk is érzés, azért ritkán fordul elő, hogy a középhőmérséklet 30 Celsius fok fölé emelkedik. Itt pedig lehet látni, hogy egy nagyon jelentős hányadában, a napok, nagyon nyári napok, júliusi napok nagyon jelentős hányadában a napi középhőmérséklet 30 fok fölé emelkedik. A csapadék és a talajnedvesség szempontjából is fontos megállapításokat tehetünk a század végére vonatkozóan. Amit már az egyfokos melegedésnél is láthattunk, hogy a legnagyobb növekedés a trópusi óceáni vizeken történik, csapadék növekedés, ez akár az évi 250 mm per évet is meghaladhatja, és látszik, hogy barna színnel jelenik meg ismételten a földközi tenger térsége, tehát jelentős mértékű csapadék deficit jelenik meg Dél-Európában, akár már a közép-kelet-európai régiót is magába foglalva. Ami talán mezőgazdasági szempontból még lényegesebb, hogy a talajnedvesség lényegében egész Európában igen-igen jelentős mértékben csökken, az északi területeken is, de Közép-Európában, Dél-Európában nagyon jelentős mértékben. A csapadékváltozás mértéke, ugye itt szét kell választanunk a téli félévet és a nyári félévet, illetőleg a század közepét és a század végét, és láthatjuk, hogy míg a téli félévben egyértelmű csapadék növekedés jelenik meg, különböző mértékben, ugyan különböző részein Európának, de egyértelmű növekedés, addig a nyári fél évben az északi területeken csapadék növekedés, Közép-Kelet-Európában és Dél-Európában pedig csapadék csökkenés. Megint, hogyha csak Magyarországra fókuszálunk, és modell együtteseket veszünk figyelembe, akkor itt lehet látni, ugye, hogy az éves csapadék jelentős mértékben nem változik, viszont a nyári csapadék jelentős mértékben csökkent, különösen a század végén, és a téli csapadék pedig jelentős mértékben növekszik, különösen a század végén. Hogyha összefoglaljuk, hogy Magyarországra milyen hőmérsékleti és csapadékviszonyok várhatók összesítve évszakonként, ugye külön látjuk a hőmérsékletváltozást a vízszintes tengelyeken, és a függőleges tengelyen pedig a csapadékváltozást. A referencia időszak, ugye a már eddigi, a általunk megszokott klíma, az itt szerepel a nullapontnál, tehát a két tengely meccéspontjánál, és látjuk a 2021-2050-es közeljövő és a távolabbi jövő, ami a század véget jeleníti meg. Egyértelműen látszik ugye a melegebb, nedvesebb klíma a téli időszakban, a melegebb és jelentős mértékben szárazabb klíma a nyári időszakban, és lényegében az átmeneti évszakokban nincs jelentős csapadékváltozás, hanem csak a hőmérséklet, tehát melegebb klíma várható az átmeneti évszakokban, de a csapadék mennyiségében jelentős változás nem várható. Egy pár szót az időjárási és éghajlati szélsőségek várható alakulásáról, illetőleg egyáltalán, hogy hogyan közelítsük ezt a témát. Külön jelentése az IPCC-nek nem régiben, 1912-ben jelent meg, amely csak és kizárólag az egész Földre és akár külön kisebb régiókra vonatkozóan is megjeleníti, hogy a szélsőségekben, extrémumokban milyen típusú változások várhatóak. De nagyon lényeges, hogy ne csak azzal foglalkozzunk, hogy egy-egy extrém eseménynél a hőmérséklet hogyan alakult, a csapadék hogyan alakult, hanem egy kicsit komplexebben nézzük, hiszen egy extrém esemény hatása nagyon sok egyéb dologtól is függ, hogy három példát szeretnék itt említeni, tehát egyrészt a szélsőség jellegétől és mértékétől. Ugye itt elég, hogyha 2013. március 15-i hóviharra emlékeztetek, amikor maga a lehullott csapadék mennyisége, hómennyisége nem is volt annyira extrém, mégis ugye az egész ország megbénult, és nagyon komoly problémák álltak fönn. Mi volt ennek hátterében? Az egyik az, hogy ünnepnapra esett, tehát nagyon sokan szerettek volna mozogni az utakon gépjárművekkel. A másik az, hogy lehullott a hó, de nem maradt ott, hanem szélvihar is kísérte, hófúvás is kísérte, ezért óriási nagy felhalmozódások, hófúvások jelentek meg, hótorlaszok jelentek meg, amely teljesen megbénította a közlekedést, a forgalmat. Egy másik példa, ami a térség sérülékenységére hívja fel a figyelmet, ez a 2013 nyári dunai árvizeknek az esete. Ugye itt is nem mindegy, hogy melyik térségben, és hol vonult le az árvíz, hol voltak a maximális helyek, ezek függvényében jelentek meg a károk is. És harmadik pedig az adott térség, adott kis térségnek a kitettsége. És itt a 2006-os augusztus 20-ai viharos zivatart emelném ki, ugye Budapesten pont abban az időben, amikor sok-sok ezer ember a Dunaparton volt, akkor volt egy óriási nagy szélvihar, nagy esőzéssel kísérve, amely fákat döntött ki, hajókat fordított föl, és emberéleteket követelt. Tehát ugyanez a vihar mondjuk egy bármilyen alföldi területen, vagy bármilyen kisvároson áthaladva nem okozott volna ekkora gondot. A nagy gond az az volt, hogy ott, és abban a helyen, azon a helyen, és abban a pillanatban, amikor ez történt. Tehát ezt csak azért mutatom, ezt a három példát, hogy az extrémumok elemzése sokkal komplexebb, mint hogy egy-egy elemet nézzünk. Az előbb említett IPCC jelentésben néhány nagyon szélsőséges paraméterre próbálták meg modelleredmények alapján megnézni, hogy mi az, ami várható. Én csak és kizárólag Közép-Európára vonatkozó kis eredmény együttest vettem ki. A melegre vonatkozóan és nagyon szélsőséges, olyan meleg nap, ami 20 évente egyszer fordul elő, tehát egy nagyon meleg nap, és ugyanígy a csapadék szempontjából is, olyan nagy csapadékú nap, ami 20 évente egyszer fordul elő. És az a vizsgálat tárgya, hogy ez a gyakoriság hogyan változik annak függvényében, hogy optimista, közepes vagy pesszimista forgatókönyvet nézünk, és a század közepét, vagy pedig a század végét célozzuk meg. És lehet látni, hogy a maximálisan, ugye a meleg maximumnál, ami eddig 20 évente egyszer fordult elő, az a század közepén már 2-10 évente fordul elő, míg a század végén már 1-6 évente. És a csapadékra vonatkozóan, a nagyon nagy csapadéknál a század közepén 10-15 évente és 8-16 évente. Ugye látjuk, hogy a meleg napok azok változnak drámaian. Egy másik ugye közismert szélsőséget jellemző mennyiség a hőségriasztások száma és annak időtartama. Ugye minden nyáron egyre inkább találkozunk ezzel a paraméterrel. Magyarországon országonként változnak ezek a fokozatok. Nálunk ez a három fokozat van érvényben, ami ugye azt mondja, hogy az első fokozata a hőségriasztásnak az, amikor a középhőmérséklet, egy adott napi középhőmérséklet meghaladja a 25 Celsius fokot, a második fokozat, amikor három egymást követő napon meghaladja a 25 Celsius fokot, a harmadik fokozat, amikor három egymást követő napon a napi átlaghőmérséklet meghaladja a 27 Celsius fokot. És akkor látjuk a referencia időszakra, tehát ugye a megszokott mostani klímára vonatkozó, vagy szóval 20 évvel ezelőtti klímára vonatkozó adatokat, és az optimista, közepes és pessimista szenárióra vonatkozó adatokat, és azt a megdöbbentő számot kapjuk modelleredmények alapján, hogy az eset száma a hőségriasztásoknak közel 10-szeresére is nőhet a század végére. Hát látjuk, olyan nagyon nem kell meglepődni ezen, mert tulajdonképpen az elmúlt 10 évben is szembeötlő, hogy voltak olyan időszakok, mondjuk 20-30 éven ezelőtt, amikor több éven keresztül nulla volt a hőségriasztások száma, és most pedig a 2015-ös nyáron 5 volt egymást követően, ráadásul úgy, hogy még szeptember hónapban is átment a hőségriasztás. Az időtartamra vonatkozóan nem kapunk ilyen drámai számokat, ott körülbelül a duplájára nő a hőségriasztásos időszakok hossza. Egy harmadik paraméter az úgynevezett száraz időszakok, tehát hogy ahány napon keresztül ugye nem esik az eső egyáltalán, az a száraz időszakok maximális hossza. Nyára vonatkozó vizsgálat alapján század közepére 10%-os, század végére 43%-os, tehát közel másfélszeresére nő. Még egy olyan paramétert is kiszámítottunk a modell futtatásaink, modellbecsléseink alapján, amely a tenyész időszak hosszának a várható változását, ugye ez az agrárium számára fontos paraméter, és hát egy tulajdonképpen minden növénykultúrára lehet külön tenyész időszak hosszat számolni meg, de mi egy nemzetközileg elfogadott, nagyon általános definíciót vettünk. A tenyész időszak kezdeti dátumának azt vettük, amikor 5 napon keresztül egyfolytában az átlaghőmérséklet meghaladja az 5 Celsius fokot, és a végének azt, amikor ez már nem teljesül. És akkor két régiót választottunk ki, az alföldi régiót, illetőleg a Dunántúli középhegység régióját. Ezen számítás alapján a tenyész időszak hossza az március elejére tehető, a tenyész időszak vége az november végére, így november 23 szerepel körülbelül. És akkor látjuk, hogy már a 21-40-es időszakban majdnem egy hónap az alföldi területek tenyész időszak hosszának növekedése, és körülbelül 10 nap a Dunántúli középhegység, de a század vége felé közeledve másfél hónap a tenyész időszak hosszának növekedése az alföldön, és egy hónapot meghaladóan a Dunántúli középhegység területén. Tehát jelentős mértékű változások azok, amelyek megjelennek. És akkor végül néhány szót szólnék a párizsi klímacsúcsról, ami ugye nem felejtettük el, 2015. November vége, december eleje volt, és hát akár mottóként is mondhatnám, ide tettem a Ban Ki-moon ENSZ főtitkár tól egy idézetet, amit ő arra válaszolt, amikor a párizsi klímacsúcs előtt megkérdezték tőle, hogy és ha nem sikerül, és ha nem jön össze, és ha nem sikerül megállapodni a föld országaival a párizsi klímacsúcs betartásában, akkor azt mondta, hogy kérdezték, hogy van-e B-terv, és mondta, hogy nincs B-terv, mert nincs B-bolygó. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt meg kell, hogy értsük, hogy nincs B-bolygó. Ez a föld van, és jönnek a következő nemzedékek, és leszünk 9 milliárdan, meg ki tudja még hány milliárdan, tehát ezzel a földdel, ezeknek a készleteivel kell gazdálkodni. Néhány szót szólnék a céljáról a párizsi klímacsúcsnak, hogy az elmúlt évben milyen eredményeket sikerült elérni, illetőleg, hogy hol tart a ratifikálási folyamat. Pillanatra visszateszem ezt az ábrát, csak azért, hogy látszódjék, hogy a legesleg optimistább forgatókönyv alapján is messze 2 Celsius fok fölött van a várható melegedés mértéke, de át a visszafordíthatatlanság határán fölül. Tehát mindenképpen cselekvésre van szükség. Mi az, amivel neki mentünk a párizsi klímakonferenciának? Mi volt a cél? Egyszerűen annyi, hogy sikerül-e a globális melegedés mértékét a visszafordíthatatlansági küszöbérték alatt tartani, tehát 2 Celsius fok alatt tartani. Nagyon nehéz ez a vállalás, hogyha sikerül, ugye előre nem lehetett tudni, hogy sikerül vagy nem, hiszen a jelenlegi, reális, optimista, pessimista forgatókönyvek alapján 2,7-4,9 az az intervallum, ami a melegedés mértéke, ugye messze a 2 fok fölött, a legoptimistább eset is, illetőleg a párizsi klímakonferencia előtt az összes részt venni szándékozó országot megkérdezték, hogy hogy látják, mi az a maximális kibocsátás csökkentés, amire az ő országuk képes lehet. És ez alapján átszámolták a melegedés mértékére, és az előzetes vállalások alapján 2,2-3,4 Celsius fok jött ki, ami megint csak ugye messze-messze a 2 fok fölött van. További problémák is adódtak. Előzetes számítások szerint megnézték, hogy a már kibányászott, kitermelt kőolaj, földgáz és szénkészletek hogy állnak. Mert ugye elég irreálisnak tűnik az, hogy kitermelt szénkészleteket majd újból visszaásnak. Tehát teljesen biztos, hogy ez felhasználásra kerül. Még ehhez hozzávették a földhasználatból eredő kibocsátás növekedést, illetve a cementgyártásból eredőt, és akkor lehet látni, hogy a 2 fokhoz, illetőleg a 1,5 fokos globális melegedéshez milyen kibocsátási küszöbértékek tartoznának, és akkor ugye látjuk, hogy a már kiaknázott, már kitermelt mennyiségek meghaladják a 2 Celsius fokos melegedést. Még egy nagyon fontos, hogy nézzük meg az elmúlt évek tendenciáit. Itt látunk egy 2005-ös és egy 2012-es pillanatképet arról, hogy milyennek az arányok a globális üvegházhatású gázok kibocsátásában országonként vagy országcsoportonként. Hogyha összeadjuk az Európai Uniót és az Amerikai Egyesült Államokat, akkor látjuk, hogy 30,4-ről 23,7-re csökkent 2005 és 2012 között. Hogyha megnézzük Kínát, akkor azt láthatjuk, hogy 18,9%-ról 24,5%-ra növekedett. Ugye? Tehát az Amerikai Egyesült Államok és Európa megpróbálja egy kicsit összeszedni magát, egy kicsit a kibocsátását csökkenteni, racionalizálni, de egyelőre mondjuk Kínára ez egyáltalán nem jellemző. Ennek persze nagyon sok minden van a hátterében, de mindenképpen ezt azért mutatom, hogy ezért is volt nagyon-nagyon lényeges, hogy Kínát sikerüljön bevonni, bentartani a klímakonferencia országai között. És akkor végül egy pillanatkép, ami azt mutatja, hogy egyrészt a párizsi klímaegyezménynek a életbe lépése, érvénybe lépésének mi a feltétele, az úgynevezett 55-55 kritérium, talán már hallottak róla. Ez annyit jelent, hogy a ratifikáló országok számának el kell érni az 55-öt, azzal egy időben, hogy a kibocsátásért felelős arány is eléri az 55%-ot. Ugye? És hát nagy örömmel lehet jelenteni, hogy október 5-én, tehát ugye nem is egy évvel még a klímakonferencia, klímaegyezmény ilyen előzetes aláírását követően megtörtént, ez a bizonyos 55-55 kritérium érvényesül, és a szabályban úgy van, hogy ezen kritériumok teljesítését követő 30 napon belül a klímaegyezmény életbe lép, és ez november 4-én, tehát most pénteken történt meg, tehát a klímaegyezmény él. És hogyha megnézzük, hogy 4-én, tehát november 4-én hány ország ratifikálta, 97, és plusz még 10 vállalta, hogy a saját parlamentjébe, szenátusába 2016 végéig még további 10 ország ratifikálni fogja. Tehát ennek megfelelően 107 ország teljesíteni fogja a Párizsi Egyezmény ratifikálásának a követelményét, és így 77,8% a teljes kibocsátásnak jelenleg le van fedve. Tehát ez egy óriási nagy dolog, hogy ide jutottunk. Persze mindenki azt mondhatja, hogy tulajdonképpen ez semmi, ez csak egy vállalás, és nem tudjuk, hogy mi lesz, nem tudjuk, hogy hogyan fogják az országok külön-külön ezt az óriási vállalást, ezt az óriási kibocsátás csökkentést végrehajtani. De mindesetre nulladik lépésnek nagyon biztató. És akkor összefoglalóként annyit mondanék, hogy csak néhány mondat, hogy nem kétséges, hogy az antropogén eredetű klímaváltozás detektálható, mérhető. Tehát ez egy létező folyamat, nincs helye a klímaszkeptikusok véleményének. Arra is van eszközünk, nevezetesen a globális és regionális klímamodellek, hogy megmondjuk, hogy 20-50-100 év múlva várhatóan mekkora klímaelmozdulás, mekkora klímamódosulás lesz. A modellszimulációk alapján egyértelműen azt mondhatjuk, hogy a legeslegoptimistább becslés is messze meghaladja a visszafordíthatatlanság 2 Celsius fokos küszöb értékét. Tehát ezért mindenképpen gyors cselekvésre van szükség, és ennek első lépéseként úgy gondolhatjuk, hogy a Párizsi Klímaegyezmény aláírása az egy nagyon biztató nulladik lépés. Köszönöm a figyelmet!